Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez az Ez egy hivatal podcast, amit Törőcsik Edit, Gészabó Dániel és Udvarhely Tessa készítünk közösen. A podcast célja, hogy közösen megértsük a közigazgatás működését, a jó és rossz oldalait, és megtaláljuk azt is, hogy hogyan lehet megújítani és olyanná alakítani, ami az embereket szolgálja. A mai adásban a munkahelyi kultúráról fogunk beszélgetni a közigazgatásban. A beszélgetőtársunk ma Pallai Katalin, aki korábban sok magyar önkormányzattal dolgozott. Ennél talán fontosabb az is, hogy évtizedek óta képez önkormányzati vezetőket itthon és külföldön, és ma az egyik szakterülete az etika és a szervezeti integritás. Majd ki fog derülni, hogy ezek mit jelentenek. Nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm a meghívást.
És akkor most egy olyan szándékosan provokatívnak szánt kérdéssel szeretném kezdeni, hogy szerinted hol jobb dolgozni? A közigazgatásban, a civil szférában vagy a versenyszférában? Úgy sejtem, hogy neked mindegyikkel van tapasztalatod, úgyhogy talán meg tudod nekünk mondani, hogy szerinted hol jobb dolgozni.
Igen, nekem mind a hárommal van tapasztalatom, mind a hárommal dolgoztam, és nem akarom kikerülni a kérdést, de én azt gondolom, hogy olyan helyen jó dolgozni, ahol az embert megbecsülik, ahol biztonságban van, ahol tisztelik, ahol hozzátehet valamit, és erre büszke lehet, egy olyan közegben van, ahol van értelme dolgozni, tehát nem csak a pénzért megy be. Aztán, hogy most ez a civil szféra, az üzlet, vagy a közigazgatás, általában azt szokták mondani, hogy sokkal könnyebb, nevesebb célokat állítani a civil szféra elé. Vagy a közigazgatásban persze ott van a közszolgálata. De én azt gondolom, hogy mindenkinek magának kell megtalálni, hogy neki hol van a libidója. Tehát hol talál egy olyan helyet, ahol el tudja fogadni azokat a célokat, amiért dolgoznak, el tudja fogadni azt a kultúrát, azokat az értékeket, és meg tudja találni azt a közeget, ahol ő valamit hozzá tud tenni, és ettől ő jól tud lenni. Tehát nekem az a meggyőződésem, hogy az embernek szüksége van arra, hogy hozzátegyen valamit ahhoz, amiben benne él, és akkor jól van. És olyan helyen kell dolgozni, ahol jól vagyok.
A sztereotípiek szerint, aki a civil szférában dolgozik, az a hős, a harcos, aki mindent legyőz és mindent megold. Aki a versenyszférában dolgozik, az az okos, aki pénzt akar keresni. És aki a közszolgálatban dolgozik, hát az meg ilyen, hát neki is kell valahol dolgozni, tehát hogy nem, semmiképpen sem azt társítják hozzá az emberek, hogy azok, aki a szférában dolgozók, elhivatottak, és hogy ugyanúgy esetleg nem is buták, és hogy sőt, tehát hogy külső megítélése azért minden három szférának egészen más.
Igen, én azt gondolom, hogy tradicionálisan más, hagyományosan. Két szempontból gondolom én ezt valahogy másként. Az egyik az az, hogy ha az ember akár ezt az okos üzleti világnak a részvevővel beszélget, tehát egyre több olyan céget látunk, aminek van missziója, ami kapcsolódik valami fenntarthatósághoz, valami célhoz is. Természetesen pénzt kell keresnie, mert meg kell élnie, de ezt megpróbálja úgy csinálni, hogy közben egyenes derékkal, tisztelettel nézzen mindenkire, és motiválni tudja a saját embereit, és egyre több olyan kutatás jelenik meg az üzleti világról, hogy azok a cégek, akik találtak maguknak valamilyen pozitív missziót, és felállítottak olyan értékeket, amikhez tartják magukat, jól is teljesítenek, jobban is teljesítenek, biztonságosabb környezetet tudnak teremteni, tudnélik az embereiknek. Valami összeköti őket, valamiért érdemes dolgozni. Tehát én azt látom, hogy az üzleti világ, az okosok, akik pénzt akarnak keresni, az is megy azért nagyon erőteljesen arra felé, hogy egyre több olyan példát látunk, ahol az integritáson fontos, a cég integritása fontos, Gore-Tex, Patagónia, nagyon-nagyon sok ilyen példa van egyébként, a Unilevernek a nagy reformja pontosan ilyen dolgokról szól, tehát hogy én azt gondolom, hogy ma már az ember okosként is másként okos, hogyha az üzletet veszük. A másik dolog, amiben én ezt egy picit másként gondolom, az, hogy a közigazgatásban kik dolgoznak. Én 16 országban dolgoztam köztisztviselőkkel és választott vezetőkkel, és én nekem az alapvető tapasztalatom az, hogy a közigazgatásban nagyon-nagyon sok ember, a túlnyomó többség úgy megy, hogy én ott valamit csinálni szeretnék, hogy én ott valamit hozzá szeretnék tenni, különösen a fehér galléros része, különösen a vezetői része. Aztán, hogy az a szervezet, amiből bekerül, ezt mennyire tudja leamortizálni, mennyire tudja őt elhidegíteni attól a munkától, az már egy másik dolog, de alapvetően azért egy jó vezetőnek a közigazgatásban is az lenne a célja, hogy valahogy életbe tartsa ezt, hogy mi egy nem egy célért dolgozunk, és megadja az embereinek azt, hogy én büszke vagyok arra, hogy én itt dolgozom, vagy ezen dolgozom. Úgyhogy nekem nem tetszik ez a három kategória.
Nekem se.
Én nem szeretem ezt a három kategóriát. És láttam a civil szívában nagyon sok olyat, aki nem volt akkora hős, viszont nagyon ügyes volt.
Pont amiatt, amit mondtál, hogy elég sok tapasztalatod van, nem csak itthon, hanem külföldön is, ezért most egy kicsit eltérően az eddigi műsorainktól, azt szeretném, hogyha egy icipicit jobban megismernénk téged is, hogy tudsz-e beszélni arról, hogy tehát hogy mi a szakmai tapasztalatod, tehát hogy mik azok a területek, ahol dolgoztál, és hogy ennek mi a köze a közigazgatáshoz, szóval, hogy értsük meg, hogy honnan jön a te tudásod meg élményanyagod.
Hát 1990 óta úgy hát azért gyakorlatilag a közigazgatás körül, bizonyos periódusokban csak közigazgatásban, és más periódusokban pedig félig közigazgatásban, félig üzleti vagy civil szférában dolgoztam. Ez több mint 30 év, tehát ez egy kicsit nehéz így gyorsan összefoglalni.
A nagyobb mérföldköveket. Okay. Nagyobb mérföldköveket.
1990-ben a fővárosnál kezdtem. Részt vehettem ebben az egész átalakításban, ez posztkommunista átalakításban, hogy lehet egy tanácsból egy jól működő önkormányzatot csinálni. Ez egy fantasztikus élmény volt egyébként, és nekem egyébként a nemzetközi karrieremnek is az volt a kezdete, hogy ott olyan dolgokat meg tudtunk csinálni, amiknek utána nemzetközi híre lett, ami utána nemzetközi best practice lett, amiért mindenfelé hívtak minket, hogy beszéljünk róla, és engem is hívtak, és én így kerültem bele a nagy nemzetközi körforgásba, és ott egyik oldalról a belső átalakításba vettem részt, másik oldalról a városfejlesztési koncepciók, vagy városfejlesztési stratégiáknak a kidolgozását vezettem, és hát ez hihetetlen érdekes munkák voltak. Nem csak a fővárossal dolgoztam, én világegyetemű szakértő voltam, nem politikai tanácsadó. Ez nekem nagyon-nagyon fontos volt. Tehát egy SZDSZ-es fővárosban, a kabinetben dolgozva megengedhettem magamnak, hogy a fideszes megyei fejlesztési stratégiába is részt vegyek egy vezető szerepbe, mert hogy hát ennek volt értelme, hogy nem egy lyukas megyéről gondolkodunk. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog volt, és ez úgy végighúzódik az egész életemen, hogy én policy-vel dolgozom, nem politikával dolgozom.
Mondasz egy dolgot, ami a 90-es éveknek az ilyen önkormányzat születésében neked mondjuk egy nagyon fontos dolog.
Nekem a legnagyobb élmény az volt a 90-es években egy ilyen mondás, hogy olyan ez a posztkommunista átalakítás, mint amikor egy Trabantban ülünk, 120-al száguldunk, vagy mondjuk Trabant 90-es száguldunk az országúton, és menet közben megpróbáljuk ezt a Trabantot átépíteni egy Mercedessé. És ez így állandóan ott volt körülöttünk. És hát tényleg arról szólt, hogy fővárosban elkezdtünk a várospolitikát csinálni, városfejlesztést csinálni, miközben senki meg nem tudta mondani, hogy mennyi pénz lesz, milyen jogi feltételek lesznek. Volt egy olyan tanácsi rendszer, ami nem volt átlátható, amiben nem is lehetett rendesen kiszámolni, hogy milyen forrásaid vannak, meg milyen lehetőségeid vannak, és akkor egyközben próbálsz valamilyen fajta felelős koncepciókat gyártani, meg felelős lépéseket tenni. Én azt gondolom, hogy szokták azt mondani, hogy paradoxon helyzetekben az ember egy ilyen feszültségben él, és különböző ellentétes erők között kell folyamatosan egyensúlyoznia, ugye? Tehát nem egyet vagy másikat választok, hanem folyamatosan egyensúlyozom. Na, én azt gondolom, hogy ez az egyensúlyozás élménye volt. Tehát, de ilyen pozitívan elfogadni ezt a helyzetet, ami alakul, mert hogy ez egy pozitív átalak, ez egy euforikus állapot volt, én azt gondolom, hogy minden értelmiségnek, aki valahogy részt vett ebben, és hogy ebben a nagyon mozgó és nagyon sokféle világban keresgélni az utakat. Én azt gondolom, hogy ez a tapasztalat, ez a belső élmény, most is, hogy így beszélek róla, ilyen nagyon lelkes leszek, és bennem van ez az energia, ami, vagy felidézi ezt az energiát, ami akkor benne volt abban a csapatban, amiben én dolgoztam. És azt gondolom, ez nagyon szép volt.
Köszi. És akkor még más ilyen nagyobb mérföldkövek, hogyha egy párat ki tudsz emelni, még így a közigazgatással kapcsolatos tapasztalatai.
Igen, ugye a 90-es évek vége felé így egyre inkább elkezdtek engem érdekelni a konfliktusok, ilyen közösségi konfliktusok, fejlesztési konfliktusok, ki miért áll ellen, ki miért gondol valami teljesen más, és akkor elkezdtem konfliktuskezeléssel, meg egyre inkább participatív módon való tervezéssel foglalkozni. Akkor már nagyon sokat dolgoztam külföldön is, akkor már nagyon sok helyre hívtak Európában, Európán kívül is városfejlesztési stratégiáknál tanácsadni, és hát ezek nagyon izgalmas dolgok voltak. Aztán talán a másik nagy mérföldkő az volt, amikor az Európa Tanácsnak, Európai Tanácsi szakértőként is elég sok országban dolgoztam, főleg Európában, Dél-Kelet-Európában, Észak-Európában, és akkor ott, amikor egy idő után úgy éreztük, hogy most már annyi donor program van ebben a posztkommunista régióban, az egyik költségvetést tanít, a másik kommunikációt tanít, a harmadik nem tudom mit tanít, tehát különböző technikákat tanítottak, de valahogy mindig úgy elvesztek az eredmények, és akkor egy angol kollégámmal kitaláltuk, hogy valószínűleg az lenne a megoldás, hogy vezetőket képezni. Tehát egy vezetői mindsetet, egy vezetői gondolkodást, egy újfajta szemléletet, amiben ezek az eszközök, amiket a Világbank hozott, a USAID hozott, az OECD hozott, beépülhetnek. És tényleg rendszerszerűen fejlődhet ez a dolog. És akkor megcsináltuk az Európa Talált Szakértő Központjának az úgynevezett Leadership Academy programot. Ez egy ilyen nagyon komplex vezetőképző program, amit azóta is különböző országokban általában én vezetem a bevezetését. Ez azt jelenti, hogy ilyen helyi vezetők, általában polgármesterek, jegyzők, vagy néhány választott képviselőt, egy éven át képzünk, ilyen háromnapos etapokban, és az alatt szemléletet, gondolkodásmódot, eszközöket, és egy ilyen komplex megközelítést adunk a vezetéshez, nem a különböző technikai területekhez. És ez még nekem egy ilyen nagyon sokat formáló, vagy rajtam is sokat formáló folyamatos tevékenységem azóta is. Aztán egy másik ilyen nagy etap volt, amikor 2014 körül visszajöttem Magyarországra, akkor nagyon sokat dolgoztam külföldön, és akkor én vezethettem az integritás tanácsadó képzést, meg egyáltalán a közszolgálati integritás bevezetését a magyar közszférába. Tehát az első közszolgálati tréningeket, integritás tréningeket megterveztem, nagyon sokat vezettem, kiképeztem trénereket, és az megint egy nagyon izgalmas periódus volt egyébként, az egy sokkal konfliktusosabb, mint a 90-es évek, de egy nagyon izgalmas periódus volt, és akkor évekig ezen dolgoztam, el is hallanyagoltam akkor a nemzetközi munkáimat, és aztán amikor onnan felálltam, akkor már a nemzetközi szinten is inkább az antikorrupcióval mentem vissza. Jelenleg a Nemzetközi Antikorrupciós Akadémiának vagyok egy ilyen szenior előadója. A UNOCC-nek, ami a UN-nek az antikorrupciós szervezete, annak is dolgozom. Én az antikorrupcióban is igazán az integritás menedzsmentet, az etikát és integritás menedzsmentet tanítom mindezekben a szervezetekben. Tehát a megelőzést, nem a korrupció üldözését, hanem hogy lehet olyan szervezeteket építeni, amik ellenállóbbak a korrupciónak. És az utóbbi években nagyon sokat dolgozom közszférával külföldön, Magyarországon azóta csak nemzetközi programokkal tudtam közszférában dolgozni, viszont elkezdtem néhány éve üzleti területen is dolgozni, és cégekkel. És ez szintén egy nagyon, nagyon érdekes új tapasztalat, és hát sok mindent át lehet hozni az egyikből a másikban. Azt gondolom, hogy nincs fal a kettő között. Lehet tanulni a kettőtől. Ez lehet, egy kicsit hosszú volt így élettörténetnek.
Nem.
De hát ezek mind ilyen különböző etapok, amik voltak. És hát idén megint vezettem két vezetői akadémiát Magyarországon, tehát két csoportot végigvittem, és az viszont fantasztikus
ott
élmény
volt. Polgármesterek, ugye?
Polgármesterek,
és...
igen.
És ezt ki szervezte?
Ez az Európa Tanács, és az EU-nak volt egy ilyen donor programja, és a TÖOSZ volt a TÖOSZ és az MKKS
volt a... Ez a Polgármester Akadémia? Úgy volt meghirdetve?
Hát ez most, nem tudom, most vezetői akadémia, település vezetői akadémiaként volt meghirdetve. Korábban volt a TÖOSZ-nak polgármester akadémiája, és abban is részt vettem, de ez most az Európa Tanácsi program volt, és hát fantasztikusan érdekes volt.
Már nagyon sokszor használtad azt a szót, hogy integritás, úgyhogy most akkor fedjük föl, hogy valójában mit is jelent. És ugye mondtuk azt is az elején, hogy a te szakterületed az etika és az integritás. Szerintem, ha meghallják a közigazgatásban azt a szót, hogy integritás, akkor kicsit így összerezzennek az emberek, hogy ez vajon mit jelent, és biztos most valaki nagyon le fog szídni, hogy valamit rosszul csinálok. Tehát jönnek, ellenőrzik, és biztos ki fog derülni, hogy valamit rosszul csinálok. Szóval kérlek, mondd el, hogy ez mit jelent, és hogy a közigazgatásban dolgozókra nézve kifejezetten ez mit jelent.
Számomra az integritás az nem csak szakterület, hanem egy ilyen abszolút elköteleződés is. Az integritás alapvetően azt jelenti, hogy az értékének megfelelően cselekszel, az értékeinek megfelelően viselkedsz, értékeinek megfelelően élsz, ez személyes szinten. Én azt gondolom, hogy ez egy jó dolog, tehát hogy ez egy pozitív dolog. A közigazgatásban vagy szervezetekben ez azt jelenti, hogy a szervezet kitűzött célja és értékei szerint tud működni. Mit jelent ez? Hogy értékekkel támasztja le a szabályokat, értékek szerint motiválja az embereket, és ténylegesen a közcéljaira használja a közforrásait. Na most ez egy nagyon-nagyon komplex dolog. Ez egy rendszerszerű szervezetfejlesztési kérdés. Én azt gondolom, hogy az ember magánéletében sem egy egyszerű dolog, ez az értékeim szerint cselekszem mindig, de egy szervezetnél aztán ez egy hihetetlenül komplex dolog. Viszont hát egy halál izgalmas dolog. Hiszen addig, amíg azt mondom, hogy én egy etika oktató vagyok, addig én mivel foglalkozom, az, hogy mi helyes és mi nem helyes. Hogy én azt mondom, hogy én egy integritás oktató vagyok, akkor én azzal foglalkozom, hogy lehet elérni, hogy az emberek önazonosan tudjanak működni, hogy az emberek az értékeik szerint tudjanak dolgozni, vagy hozzátenni. Most ez egy sokkal komplexebb dolog, mint az etikáról való racionális gondolkodás, egy teoretikus gondolkodás. Ez arról szól, hogy te mikor tudsz úgy viselkedni, tehát mikor vagy képes, mikor érzed magad biztonságban, hogy tényleg fel tud vállalni, hogy hat rád a környezeted, mennyire engedi meg a környezeted, hogy nem csak az, hogy te be tud vállalni azt, amit te gondolsz, hanem egyáltalán azt tud gondolni, vagy már rég elnyomtad azokat a dolgokat, amikkel te egyébként beléptél volna. Tehát az integritás ez egy ilyen nagyon-nagyon komplex dolog. Én azt gondolom, hogy van ez az új viselkedés tudományi megközelítése a menedzsmentnek. Na, az integritás erről szól, hogy az embernek lehetővé tenni azt, hogy önazonosan, hogy etikusan tudjon viselkedni. És ezzel már megérkeztünk a szervezeti kultúrához, mert hogy egy szervezeti kultúra ezt vagy megengedi, vagy támogatja, vagy nagyon nehézé teszi. És engem igazán ez a része érdekel az integritás menedzsmentnek. Nem annyira az, hogy a compliance-t hogy lehet etikusabbá tenni.
Azt nem biztos, hogy mindenki érti ezt a szót.
Compliance az a megfelelőség. Tehát egy ilyen jogi megközelítésű, megfelelőségi elvárást, hogy lehet megerősíteni etikai normákkal. Ez is az integritás menedzsmentnek egy része. De igazán az, hogy lehet mellé állítani. Hogy lehet embereket emellé a etikus lét mellé állítani, hogy lehet embereket a közcélok mellé állítani, hogy lehet embereket a szabályok elfogadására vezetni, a belülről való elfogadása, a belülről való motivációra, mert attól lesz aztán jó egy szervezet, hogyha visszatérünk az első kérdéset, ez attól lesz jó dolgozni egy szervezetben, hogy én úgy értelmezem a szabályokat, hogy ezek jó szabályok, hogy ezek etikus szabályok, hogy valami önért dolgozom, ami számomra elfogadható.
És azzal mit kezdesz, hogy azért az önkormányzatokban vagy a közigazgatásban azért ez az integritás így a dolgozók szintjén azért alapvetően úgy jelenik meg, hogy meg van csinálva az etikai szabályzat, meg az integritási szabályzat, amit hosszú-hosszú PDF-ekben elküldenek nekünk, és azt mondják, hogy ezt el kell olvasni, mert ez a feladat.
Igen, és utána írd alá, mert hogy elolvastad. Igen, megismert a tartalmát.
Szóval, hogy akkor ezt, mert amit te mondasz, az gyönyörű, az de azért a mindennapos életben az emberek az integritásait találkoznak, és hogy ez hogy tud találkozni, tehát hogy lehet mégiscsak elérni, hogy az az értelmezése valósuljon meg, amit te mondasz, és nem az, hogy jaj, már megint egy beszkennelt PDF, ami hülyeség van benne.
Hát én azt gondolom, hogy a beszkennelt PDF az többet árt, mint javít. A beszkennelt PDF, tehát ott kezdődik, hogyha mint a magyar közigazgatásban 10-12 elvet én felírok egy papírra, és azt odadom egy átlag embernek, aki nem különösebben művelt, nem is fogja pontosan érteni, hogy mit jelentenek ezek a szavak. Még kevésbé fogja tudni, hogy ezeket hogy kell alkalmazni az ő napi gyakorlatára. Tehát úgy gyakorlatilag semmi értelme nincs, de ebben nem jobb az üzleti világ. Hát az üzleti cégek is, nagy, drága üzleti cégek sok-sok pénzzel odaadják egy ügyvédi irodának, aki írt meg nekem, megiratja, berakja az asztalfiókba, néha ki is rakja a honlapra, mert ki kell rakni, különösen mióta ESG van, ki kell rakni, és semmit se ér. Egy történetet elmesélnék erre. Akkor, amikor elkezdte az integritás tanácsadók képzést. Tehát integritás tanácsadók a közigazgatás, biztos sokan tudják, hogy arra képeztük az integritás tanácsadókat, hogy ők segítsék a szervezetek vezetőit abban, hogy egy etikusabb, integránsabb működést alakítsanak ki a saját szervezetükbe. Tehát abszolút az etikai kódex az az integritás tanácsadó feladatai között volt. És én megérkeztem a közszolgálati egyetemre, vezettem ezt az integritás képzést, és bejöttek a egyébként hihetetlen intelligens gyakorlat köztisztviselők. És elkezdtünk beszélgetni a köztisztviselő etikai kódexről, ami akkor aránylag friss volt. És hát nagyon vegyes vélemények voltak erről a köztisztviselő etikai kódexről, hasonló a tiédre. Volt, aki kifejezetten nem szerette bizonyos részeit. Volt, aki, én azt gondolom, hogy ilyen munkahelyi beszélgetés alatt ki is munkálták, hogy mi minden rosszabban az etikai kódexre. Miközben én nagyon jól ismertem azokat, akik ezt kidolgozták, és egy nagyon jó akarattal, becsületes emberek, jó szakmai felkészültséggel dolgozták ki, csak éppen egy teljesen rossz folyamatban. És erről szól igazán az etikai kódex, hogy meg tudunk-e egyezni értékekben. Hogy értjük-e azt, hogy mit mondunk. Tehát olyan szavakat írunk-e oda, amik tükrözik a mi megegyezés. És mind a ketten értjük, mert hogy olyan szavakat írunk arra a papírra, akkor annak ereje lesz. És akkor rájöttem, hogy hát ez egy hihetetlenül rossz dolog, hogy hát hogy fogják ezek az integritás tanácsadók átadni ezt az etikai kódexet, hogy ők maguk se tudják elfogadni. És akkor az én egyik nagyon-nagyon okos kollégám kitalált egy gyakorlatot. Azt csináltuk, azt mondtuk az integritás tanácsadóknak, hogy teljesen jó, vegyük elő ezt a nem tudom hány elvet, nézzétek meg, hogy melyiket nem szeretitek, melyik nem kéne bele. Rakjuk mindegyiket post-itra, és szépen rakjátok ki a fal másik oldalára, amiket ki szeretnétek rakni belőle. Hát ők örömmel kiraktak egy csomó mindent. Tök jó, itt maradt egy része. Akkor most nézzük meg, hogy mi az, hogy beszeretnétek rakni. Mert hogy most ti csináltok etikai kódexet. Minek kéne meg bekerülni? Nagy, aktív, berakták őket. Nagyon jó. És most nézzünk rá erre az egészre. Most ez így elfogadható? Hát ez most jó, ez teljesen elfogadható. Oké. Hol vannak az ellentmondások? A között, ami kint volt, és a között, ami bent volt. De végén kiderült, hogy nem volt túl sok ellentmondás. Csak éppen volt egy olyan folyamat, amin keresztül ezt nem lehetett elfogadni. Viszont, ha mi fogalmazzuk meg magunknak, akkor elfogadható. Ugyanúgy, ahogy egy általános iskolai osztályal, hogyha a tanítónak van ideje, és az év elején megbeszéli velük, hogy mi hogy fogunk együtt dolgozni, és erre kitalálnak olyan szavakat, amiket ők értenek, és kirakja a falra, akkor arra rá lehet mutatni. De hogyha ki egy ilyen tacepaót kirak a falra, annak nem lesz ereje. Tehát én azt gondolom, hogy nem a kódexel van a baj, a folyamatokkal van a baj, hogy én hogy alkotom meg ezeket a dokumentumokat.
Igen, meg azzal a szemlélettel, hogy sokan úgy tekintik, hogy ez csak egy munkahely, ami egyrésztről nyilván egyetértek vele, hogy ez csak egy munkahely, hiszen a magánélet meg az nem kell összekeverni a kettőt, de egy munkahely, ahol az életednek a nagy részét töltöd, az nem mindegy, hogy milyen hangulatú. Szóval sokat elárul arról a munkahelyről, hogy a beszkennelt PDF-eket kell olvasgatni, vagy esetleg ezt egy ilyen olyan körben meg lehet beszélni, megkérdezik a véleményedet, hogy úgy érzed, hogy nem egy darab vagy a rendszerben, akit bárhova lehet helyezgetni, hanem kíváncsiak a véleményedre. Tehát, hogy szerintem ezen nagyon sok múlik. És az integritással kapcsolatban is, tehát az, hogy amit te elmondtál, ez pont ugyanez volt. Hogy ők azt érezték, hogy az ő véleményük számít. Még akkor is, majdnem ugyanaz volt a kettő, amit kivettek, meg amit beraktak.
Igen, és hogyha ezt egyébként meg lehetne csinálni szervezetekbe, hogy gyerekek, üljünk le, beszéljük meg, hogy mik azok, amik minket vezetnek. Nézzük meg, hogy mi az, amit mi értelmezni tudunk. Cseréljünk ki néhány szót, cseréljünk ki egy-két gondolatot. Lehet, hogy sokkal közelebb kerülnének ezek az emberek ehhez, és ráadásul, amikor én meg tudok veled beszélni dolgokat, hogy mi így fogunk tovább menni, egymás szemébe néztünk. Ez már egy személyes kapcsolat ezekhez a dolgokhoz. Én biztonságban érzem magam. Sokkal nagyobb biztonságban érzem. És hogy a kultúráról beszélünk, nincs fontosabb dolog, mint a biztonság. Nincs fontosabb dolog, mint hogy én tudjam, hogy abban a közegben mit várnak el tőlem, és én mit várhatok el a többiektől. Mert én lehet, hogy én egy nagyon szerencsés ember vagyok, de nekem nagyon ritkán volt munkahelyem. De nekem csak akkor volt munkahelyem, akkor valamiért kellett egy munkahely is. Mindig olyan munkáim voltak, amik nem csak munkák voltak. És én azt gondolom, hogyha egy munka meg tudja adni az embernek azt, hogy na igen, nem a munkahelyre be kell menni, hanem én ezt akarom csinálni. Ez hozzátartozik ahhoz, ami én vagyok, az boldogságot ad ennek az embernek.
Igen. Én nagyon utálom azt például, amikor ilyen hétfő reggeli posztok szoktak lenni, hogy jó, hétfő reggel menni kell dolgozni, és akkor már hogy az ember Facebookon vagy bárhol lát ilyet, és akkor mindig az jut eszembe, hogy hát milyen szar lehet neki, aki ezt posztolja. Egyrészt milyen lehet a munkahelyre bemenni, mikor így indul. Hát, hogy miért nem csinál valaki a munkát, amit szeret? És akkor ezt ugye a közigazgatásra ez úgy jön le, hogy így furcsán néznek, hogy te szereted?
Pedig a közigazgatást nagyon lehet szeretni.
Igen.
Tehát én azt gondolom, hogy a közigazgatás az pont az a hely, ahol az embernek nagyon sok olyan munkája lehet, amit hazavihet az identitásában. Tehát én emlékszem rá, hogy amikor az én gyerekem elkezdett gondolkodni, tehát egyre nagyobb lett, és egyre izgalmasabb kérdéseket tett fel, az nekem egy hihetetlen jó érzés volt, amikor én el tudtam neki valamit mondani arról, hogy én mit csináltam, amikor másutt voltam. És nem egyszer volt olyan, hogy mama mesél, de aztán nem akarok még aludni, jó, akkor mesél valami más történetet. Jó, és az utolsó az az, hogy most akkor mesél nekem tréning történetet. Mert egy csomó minden érdekes dolog történt, és ő úgy érezte, hogy mama ott valamit hozzátesz. És én azt gondolom, hogyha ilyeneket meg lehet adni egy embernek, hogy ő büszkén bevállalja azt, amit ő dolgozik, mert ez az élete része, azzal egy jó élete lesz. És ez nem egy olyan dolog, amit csak angolul, meg németül, meg franciául lehet olvasni, hogyha az ember, mint a Csíkszentmihályi, jó munka, jó élet, ilyen könyveit olvas, ami magyarul megvan, csodálatos bevezetést kap ebbe, hogy mindig azt mondjuk, hogy élet, munka, egyensúly, ugye? Tehát hogy tudok a kettő között valahogy egyensúlyozni? Hát sokkal jobb lenne, hogy ez a kettő valahogy úgy össze tudna épülni. Tehát, hogy ez az én identitásom része, hogy én dolgozom.
Hát igen, és hogy olyat, amitől jól érzem magam.
Amitől jól vagyok, de hát ahhoz az kell, hogy egy olyan helyen, és valami, tudom, Magyarországon mindig, amikor én azt mondom, hogy etika, meg magasabb cél, akkor ilyen nagyon cinikusan néznek rám sokan. De én meg vagyok rá győződve, hogy az embernek szüksége van arra, hogy legyen ilyen magasabb cél. Nem spirituális, nem okvetlenül vallásos cél, vagy spirituális cél. Valami, amit én hozzáteszek a világhoz. Valami, ami rajtam túlmutat. Hogyha ez nekem megvan, akkor van egy ilyen állandó energiaforrásom. És hogyha ebbe én bele tudom illeszteni a magánéletemet, meg a munkámat, akkor én jól vagyok. És akkor én egészséges vagyok. És hogyha ilyen munkatársaim vannak, akkor én hátradőlhetek, mint egy főnök, mert ők dolgozni fognak. Én tényleg azt látom, hogy például a céges világban, hogyha az ember a legjobb forrásokat olvassa, tényleg a céges kultúráról való gondolkodásnak a meghatározó forrásait, egyre inkább befelé halad a világ. Tehát például a pszichológiai biztonság. Ez most egy olyan toposz, amivel tele van a Harvard Business Review-tól kezdve mindenféle publikáció, hogy ha jót akarsz alkotni, tök mindegy, hogy miben, üzletben, civilben, közigazgatásban, pszichológiai biztonságot kell adni a csapatnak, az embereknek, és akkor ők fognak tudni dolgozni.
Akkor ez azt jelenti, hogy akkor gyakorlatilag, hogy te akkor vagy jó vezető, hogyha kiállsz a beosztottaidért.
Na most ez megint egy érdekes dolog, hogy annyiszor fogalmazunk Magyarországon ilyen úgynevezett versengő módon, hogy ki állok a munkatársaimmal, ugye? Meg bizonyos dolgokat ebben a versengő gondolkodásban, ebben a nulla összegű játszmákban nézünk, ugye? Pufferolok az én munkatársaimnak, ugye? Ami jön felülről. Miközben az igazi jó az lenne, hogyha nekem nem kéne pufferolnom. Hanem valahogy az igazi jó az lenne, hogyha én tudnék egy pszichológiai biztonságot adni az én csapatomnak, tudnék egy olyan környezetet teremteni, ahol mindenki bevállalhatja magát, ahol mindenki próbálhat, ahol mindenki akár hibázhat, és azt is bevállalhatja, ahol megbízunk egymásban, és én is egy olyan közegbe dolgoznék, ahol az én szintű vezetőimmel, meg felfelé szintén együtt tudnék működni. Mert hogy ez az együttműködő megközelítés az, ami értéket teremt.
Ez mennyire szervezetfüggő, vagy mennyire egyénfüggő? Mert ugye lehet az, hogy én egy olyan típusú ember vagyok, aki egy ilyen nagyon bizalmatlan, egy ilyen bizalmatlan típusú ember, az alkalmas arra, hogy ez kiépüljön. Tehát nem a kiállás, hanem mondjuk a jó munkai légkörnek a megteremtése, anélkül, hogy mondjuk az ő személyisége megváltozna.
Én nem tudom, hogy a bizalmatlanság az egy személyiségi jegy, vagy egy tapasztalathalmaz, vagy egy szocializáció.
Mindegyikben benne van, de ugye ez a kelet-európai és a magyar létnek az egyik fontos elem, ez a bizalmatlanság. Tehát, hogy mindig ilyen közigazgatásban is, hogy mit akar tőlem? Tehát, hogy rögtön ezt képzelem, hogy valami olyasmit akar, valami olyasmit akar rávenni, nem csak az ügyfél, hanem a kollega, a főnököm, amit én nem biztos, hogy szeretnék. Tehát ez a legelső, ami bekapcsol.
Na ezért fontos az etika. Mert az etika az a pont, tehát hogyha mi biztosak vagyunk abban, vagy valahogy meg tudjuk egymást győzni, attól függ, hogy milyen viszonyban vagyunk különböző módokon, de meg tudjuk egymást győzni, hogy hasonló értékek alapján működünk, akkor kialakul az a bizalom, amitől én nem állandóan ezt az 50 kérdést teszem fel, hogy hányféleképpen tudna engem ő átverni, és ő melyikben utazik, és tapogatózom, hanem tényleg együtt tudok működni. Nagyon-nagyon sok energiát, időt, érzelmi energiát veszítünk el a bizalmatlanságra. Tehát ezért nagyon fontos például a közigazgatás, vagy egy szervezetben is, vagy egy csoportban az etika, mert akkor tudok hatékonyan együtt dolgozni, hogyha bízom benned. Hogyha vannak ilyen közös értékek és közös célok. És valahogy én nem tudok általános ítéleteket mondani a magyar közigazgatásra, nem is akarok. De nagyon-nagyon sok olyan helyen voltam, ahol ez elfelejtődik. Meg amikor visszajöttem például aktívabban Magyarországon dolgozni ilyen céges környezet, és azt mondta, hogy én integritás meg etika tréninget szeretnék tartani. És akkor nagyon sokan ilyen cinikusan nézte rá, hogy mire kell az nekünk. És mondom, arra, hogy jobb céged legyen. Arra, hogy hatékonyabban tudj dolgozni. És eltartott, egy hosszú úton keresztül kellett oda eljutni, hogy milyennek az értelme. Hogy az etika az nem egy teória. Az etika az egy mindennapi működés. Az egy életérzés. Az tényleg... És hát igen, tudjuk, hogy vannak olyan országok, vannak olyan közegek, ahol sokkal magasabb a bizalom szintje, és vannak olyan országok, ahol sokkal alacsonyabbak. Ami nagyon-nagyon szomorú, hogy a közbizalom és a személyes bizalom úgy tűnik, hogy együtt jár. Tehát, hogyha romlik a közbizalom, az én saját személyes életminőségemet is tudja rontani, mert egyre kevésbé bízom. De hogyha állandóan azt keresem, hogy hol vannak a rossz feltételezések, úgy nagyon-nagyon nehéz hatékonyan együttműködni. És nagyon-nagyon nehéz jól érezni magunkat. És jól lenni.
Van neked a Facebookon egy csoportod, amiben én is benne vagyok, és az a neve, hogy Play Integrity, hogy játsz integritást, ahol nem tudom, hogy milyen gyakorisággal, de mondjuk egy-két hetente talán egy ilyen dilemmát, egy ilyen problémát vetsz föl, amiben mindig valamilyen nagyon nehéznek tűnő etikai kérdések vannak, és arra szeretnélek kérni, hogyha van egy pár példád, ami kifejezetten közigazgatásbeli példa, tehát amit mondjuk vagy itt használtál már, mert ugye itt az van, hogy az emberektől várod a választ a csoportoktól, hogy ők hogyan oldanák meg ezt a problémát, vagy mi szerintük itt a dilemma, és mik a különböző részek, hogy tudsz-e példát mondani ilyesmire a közigazgatásból.
Egyébként a Play Integrity, most elmondani, a Play Integrity az nem igazán arról szól, hogy én akarom, hogy tőlük várom a választ. A Play Integrity ez egy olyan gondolat volt, hogy egyébként nem egyedül csinálom, egy kollégámmal, Sikla Kisztán együtt csinálom, hogy hetente felrakunk egy dilemmát, és a dilemmát nem azért rakjuk fel, mert szeretnénk, hogy meg szeretnénk tudni, hogy mi az ő megoldásunk, hanem azért tesszük fel, mert meggyőződésünk, hogy az, hogy különböző emberek egymással egy nehéz kérdésről beszélgetnek, az jót tesz nekik. Ebben a csoportban nagyon-nagyon különböző emberek vannak, lehet látni a hozzászólásokból, és nagyon különböző kultúrákból, meg hátterekből jönnek, különböző tudásokkal jönnek, és nekünk meggyőződésünk az, hogy az jó dolog, hogy az ember különböző közegből jövő emberek véleményét meghallgatja, amit egyébként normális életben nem tudna meghallgatni, meg valahogy úgy éreztük, hogy ez hozzátartozik, hogy egy párbeszéd kultúra kialakuljon. És utána egy hét után mi összefoglaljuk, tehát aztán van ilyen összefoglaló. Ami nem arra van, hogy mi vagyunk az okosak,
jó megoldás,
hanem nem igazán, mert hogy a dilemmáknál olyan sokszor nincs is jó megoldás. Hát rajtad múlik, a te személyiségeden múlik, hogy neked mi a megoldás. Én amikor tanítok etikát, akkor is azt tanítom, hogy az ember felelőssége, hogy eldöntse, hogy mi ő ezekben a dilemma kérdésekben, hanem sokkal inkább a párbeszéd fenntartása, és a gondolkodás fenntartása. És megvagyok, hogy győződő, hogy ez az, ami visszavonza az embereket. És én azt gondolom, hogy ez egy demokratikus rendszernek az alapja, hogy legyenek ilyen fórumok, ahol meghallgatunk nagyon más véleményeket, sarkosan más véleményeket, és kulturált módon tudunk róla beszélni. Tehát a mi fejünkben igazán ez volt, és sokszor kapjuk is ezt a visszajelzést, hogy milyen érdekes, hogy olyan dolgokat hallok, amit az én baráti körömben sosem mondanának. Tehát itt igazán ez a cél, és nagyon-nagyon különböző dolgokat rakunk be, tehát a pénzügyi dolgoktól, a sorozatgyilkosig, vannak közigazgatási dilemmák, és próbálunk nem politizálni.
Mondasz egy pár közigazgatási dilemmát?
Hát például, amikor volt ez az energiaválság, akkor beraktunk egy dilemmát, hogy a polgármester területén vannak gyönyörű erdők, és ki lehetne vágni ezeket az erdőket, hogy tüzelőre, és akkor tennél te, mert hogy hát azért ez egy többkörös dilemma volt, nem csak arról szólt, hogy szabad-e tüzelőnek kivágni esetleg természetvédelmi területeket, hát ez arról is szólt, hogy melyik polgármester mer szembeszállni egy központi akarattal, és melyik polgármester vállalja fel azt esetleg, hogy háttérbe kerül az ő településének a támogatása azért, mert ő nem mindig idomult az elvárásokhoz. Tehát ez ilyen sok rétegű dilemma volt. Nagyon sok szervezeti dilemma van. Tehát, hogy mit csinálsz azzal a munkatársal, aki mérgezi a szervezetet. Vagy most éppen fenn van a kleptomániás igazgatónő dilemmája. Tehát, hogy nagyon-nagyon különböző dolgok. Én nem igazán a közigazgatásra csináltam ezt. Én azt gondolom, hogy ez mind a kettőnktől ilyen, mi ezt tudjuk hozzátenni ez a demokráciához. Tudod, az az icipici személyes, önkéntes hozzájárulás, hogy hétről hétre valamit kitalálunk, és fenntartjuk ezt a párbeszédet.
Köszi.
De például, amikor vezetői akadémiát tartok, a Play Integritőről legalább 20 dilemát be lehet vinni, amin keresztül nagyon-nagyon jól lehet közszolgálati elveket tanítani. És nem okvetlenül az erdőkivágás.
Mondjuk ilyen szempontból ez érdekes, hogy ezt mondta, hogy közszolgálati elveket tanítani. Korábbi műsorokban foglalkoztunk már azzal, hogy Magyarországon azért a társadalmi és politikai berendezkedés nem a legdemokratikusabb most ebben a pillanatban, és hogy mondjuk a központi közigazgatásban műsoraink is szóltak arról, hogy mondjuk jogászoknak olyan feladatokat kell elvégezniük, amikről ők azt gondolják, hogy azok már nem feltétlen felelnek meg a jogállamiság elvének, de ezt mondták nekik a főnökeik, úgyhogy ezt a feladatot most meg kell oldani. És hogy anélkül, hogy aktuál politizálnánk, azért az mégis egy kérdés, hogy egy olyan országban, ahol lehet, hogy nagy értékkülönbségek vannak, mondjuk egy központi kormányzat, vagy egy önkormányzat között, vagy mondjuk egy közigazgatás és a benne dolgozó egyéneknek az etikai felépítése között, akkor mondjuk ezt hogyan kezeli az a megközelítés, amit te képviselsz? Tehát hogyan lehet integritással dolgozni mondjuk egy olyan rendszerben, amit lehet, hogy már nem azok az elvek vezérelnek, ami szerinted az közszolgálatnak az alapvető elvei?
Hát ez már akkor nagyon nehéz volt, amikor én az integritás tanácsadó képzést meg a 2016-ban az integritás gondolatok bevezetésére vállalkoztam, már akkor az volt, hogy az oktatói gárda rögtön azt kérdezte, hogy ez komolyan gondolod, hogy mi most itt antikorrupciót tanítunk? De én azt gondolom, hogy hát amikor én 90-es évek elején elmentem Albániába ember Hodzsa után demokráciát építeni, akkor én nem egy ideális demokratikus rendszert gondoltam a projekt végére. Az ember mindig hozzá tud valamit tenni. Tele van a közigazgatás ilyen nagyon nehéz helyzetekkel, ilyen emberpróbáló helyzetekkel. Hogy ki melyik helyzetben mit tud dönteni, én azt gondolom, ez egy egyéni döntés. Tehát én amikor etikát tanítok, én azt mondom, hogy én azt tudom megtanítani, hogy lehet mérlegelni, mit jelentenek a különböző etikai perspektívák, ahonnan érdemes ezeket a kérdéseket vizsgálni, milyen olyan eszközök vannak, amivel biztosabban tudom a számomra legjobb döntést meghozni, de a végén egy ilyen helyzetben, ami hát nyilvánvalóan egy konfliktusos helyzet, az az én döntésem, hogy én mit fogok dönteni. És nincs bennem olyan elvárás, hogy mindenkinek ugyanazt kéne dönteni, mint amit én döntenék, mert különböző helyzetben vagyunk, különböző személyiségek vagyunk, különböző szükségleteink vannak, és különböző dolgokat tudunk felvállalni. Hogy ki meddig tud elmenni, az is egy egyéni kérdés. Sajnos azt viszont látni lehet, hogy elkezdek elmenni egy olyan dolgokat bevállaló úton, ami már végképp nem felel meg az értékrendemnek, akkor szépen lassanként, vagy nagyon sokan szépen lassanként elkezdik racionalizálni azt, hogy én meghoztam ezt a döntést. Mert az embernek szüksége van arra, hogy bele tudjon nézni a tükörbe. Valahogy ki kell találnom azt, hogy ez miért volt rendben. És különösen, amikor egy olyan közegben vagyok, ahol nagyon sok mindenki belecsúszik ezekbe a kérdéses döntésekbe, nagyon könnyű racionalizálni, és egyre tovább tudunk menni. Tehát, hogy ezen a lejtőn az ember hol áll meg, ez megint egy egyéni felelősség. És, tehát én nem megítélni akarok, én segíteni akarok, jobban tudni dönteni. És őszintén nem ítélem meg. Tehát amikor én valahonnan felálltam, abszolút nem volt bennem semmi rossz érzés azokkal szemben, akik benne maradtak, mert ők akkor benne maradni tudtak, és ők akkor azt tudták pozitív célként felvállalni. Egy dolog van, hogy én azt mondom, hogy ezek az etikai döntések, ezek ilyen az embert meghatározó döntések, mert attól függ, hogy én mit választottam, én azt racionalizálni fogom, ez egyre inkább be fog épülni az én személyiségembe, és egyre inkább azon az úton fogok tovább menni. Tehát így visszanézve én is tudom, hogy hány döntés formálta az én személyiségemet utólag. Amikor elmeséltem a barátaimnak, amikor egyre jobban tudtam, hogy igen, én jól döntöttem. Ez biztos érted, amit akarok
hogyne
mondani.
Én meg főleg most, mert hogy ugye hoztam egy karrierdöntést, és nagyon sok mindenkinek ugye az volt a válasza az én döntésemre. Egyrészt furcsának találtam, hogy emberek úgy gondolják, hogy engem érdekel az ő véleményük az én döntésemről. Ez nagyon furcsa, hogy valaki jó akaratból, mások úgy valami oknál fogva úgy érezték, hogy ezt el kell mondani, és ugyanezt éreztem, hogy azt betik a szememre, hogy ez nem észszerű döntés. És mondtam, hogy én nem szoktam észszerű döntéseket hozni. Tehát hogy én szerintem az amit te mondasz, az a racionalizálás, amikor hogy így hidegen végig gondolja, de az mitől jobb az, mint hogy úgy hozni egy döntést, hogy igen, akkor én ezt szeretném csinálni. És
én azt gondolom, hogy az etikai döntések, tehát persze azt gondoljuk, az iskolában azt tanították, hogy a felnőtt ember az racionális. Most ez egy baromi nagy hülyeség. Senki nem hoz. Nincs olyan, hogy racionális döntés. Voltak ilyen kísérletek, vannak ilyen történetek, amiket mondanak, hogy egy nő motorbalesetet szenvedett, egy elemző, nagyon-nagyon okos nő, és a érzelmi központja rombolódott. Egy idő után a racionálisan gondolkozó része az agyának visszaépült. És hihetetlen jó elemző lett újra, sok-sok év után. Csak éppen, amikor bement a közértbe, nem tudta eldönteni, hogy paradicsom vagy gombalevest vegyen. Mert pont az hiányzott, az érzelmi töltet. Minden döntésben benne van az érzelem is. Tehát én azt gondolom, hogy a Kahneman, megint magyarul olvasható, kötelező olvasmány, azt gondolom, mindenkinek, aki döntéseket akar hozni. Tehát az agyunkkal és a szívünkkel, az érzelmeinkkel is döntünk. És én azt gondolom, hogy egy felnőtt embernek nem azt kell megtanítani, hogy egy felnőtt ember az fegyelmezett és racionális, hanem az, hogy tisztában legyen, hogy őt hol befolyásolják az érzelmei. És oda tudjon figyelni az ész, meg a szív érveire is. És a végén meg tudja hozni azt a döntést, amitől ő jól van. Például ez a viselkedési megközelítés is alapvetően. Igen. Tehát, és a közérzethez mind a kettő kell. Meg ahhoz, hogy én az identitásommal rendben legyek, mind a kettőket. Tehát szerintem a 21. században nincs ilyen mondat, hogy az ember racionális lény. Az ember racionális lény is, és az ember számokat is elemez, és az embernek tények alapján is kell döntéseket hoznia. De hát mindig belejátszik az, hogy én ki vagyok.
És mit gondolsz, hogy a közigazgatásban a tapasztalatod alapján mik a legnagyobb etikai kihívásai a benne dolgozó embereknek? Vagy mik a, nem biztos, hogy a legnagyobbak, de mondjuk a leggyakrabban előfordulók? Tehát, hogy milyen témákat hoznak be például, vagy te milyenekkel találkoztál, amikor ilyen helyen dolgoztál?
Nekem ami a legmegrázóbb volt, hogy ebben a vezetői akadémiában nagyon sokat beszélünk csapatról, mert hogy közigazgatásban is nagyon fontos, hogy különböző csapatok dolgoznak, akár szervezeti csapatok, akár ilyen interdisziplinális csapatok, stratégiákon vagy bármiken, és akkor van egy nagyon jó könyv, ez a csapat munkának az akadályai, és akkor erről beszélgettünk, és ott elemzik a különböző akadályait a csapatmunkának, és minden országban működött ez eddig. És amikor Magyarországon most adaptáltuk a programot, akkor azt vetették fel, hogy egy dolog hiányzik, az egzisztenciális szorongás. És ez a világot bejárt modell, amit mindenütt használnak vezetőképzésben, ez nem tartalmazta az egzisztenciális szorongást, hanem arról beszélt, hogy a vezető hogy tud egy jó csapatkörnyezetet csinálni. És én attól félek, hogy ez az egzisztenciális szorongás, Ez egy nagyon-nagyon korlátozó faktor. És hogyha én szorongok, akkor pont a racionális gondolkodásom szűkül be. akkor pont az önazonos választásaim szűkülnek be. Akkor pont nem merem megtenni azt, amit nekem, mint közszolgának meg kéne tenni. És hát ez teljesen nyilvánvaló, hogy egymásnak ellentmondó szabályok, szabályozások, egymásnak ellentmondó törvényi kitételek vannak. Most, amikor egy becsületes közszolga ezek között hoz döntéseket, az egy nagyon-nagyon személyiségromboló állapot tud lenni. És neki ezt be kell vállalnia. Vagy amikor olyan szabályok alapján hoz döntéseket, ami tudja, hogy nem megfelelő eredményt fog hozni. Vagy amikor úgy ír ki egy közbeszerzést, hogy pontosan tudja, hogy nem közszélokat adta meg paraméternek. Hát ezek meghasonulások, és aztán, hogy ezt hosszú távon hogy lehet csinálni, azzal a bizonyos racionalizálása, hogy van ennek értelme, és valami ideológiát mellé rakok, és elfogadom, és én része vagyok ennek a csapatnak, vagy nem, hát ezek azok az utak, amik hosszan épülnek, ezek azok a meghatározó döntések az ember életében. Csak én azt gondolom, hogy a szomorú ebben az, hogy nem mindenki érzi úgy, hogy ő dönthet és felállhat. És akkor meg...
Hát ez az egzisztenciális szorongás.
Ez az egzisztenciális szorongás. Igen, tehát hogy nekem jó életem volt. Én ott, ahol úgy éreztem, hogy ez nem fér bele az én elveimben, ott be tudtam vállalni, hogy felállok. Minden felállás nagyon fájdalmas, meg nehéz. De nagyon sok olyan emberrel találkoztam, aki ezt nem tudta mindig bevállalni. És ebből jön ez az egzisztenciális szorongás, ebből jön a stressz, ebből jön a rossz közérzet, ebből jön az a stressz, amit utána hazaviszek, és sugárzok tovább a gyerekeimnek, sugárzok tovább a barátaimnak. Ez is egy ilyen új gondolat egyébként, hogy egy új fogalom, mikrosztressz. Tehát amit így nap mint nap benyelek a munkahelyemen. Ilyen apró stresszek, a sprőtfőnök, az egymásnak ellentmondó utasítások, az identitásomat nem tudom, tehát hogy az értékeim ellen kell tenni. Ezek mind olyan dolgok, amik, hogyha minden nap benne vagyok, egy idő után már észre se veszem, de viszem tovább, és átadom, és rombolom a más környezeteimet is. És aztán persze ebből kialakul a burnout is, de nem biztos, hogy a burnout alakul ki.
A kiégés.
Csak éppen egy, a kiégés, igen, nem a kiégés, de lehet, hogy egyszerűen csak egy mérgező környezet. Az a környezet, ahol szembe jön velem, mosolyog rám, és én azt nézem, hogy hol akar átverni. Ami nincsen rendben.
És mit szóltok, most ezt mind a kettőtöknek mondom, az ilyen, kevésbé az ilyen nagy etikai dilemmák. Én például a közigazgatásban napi szinten tapasztaltam olyanokat, hogy például valaki ajándékot akar adni. És akkor most mi a fenét csinálok vele? Vagy egy ismerős megkérdezi, hogy nem tudom-e, hogy, és akkor bármit, hogy nincs-e lakás, nincs-e kiadó helység, nincs-e munka, nem tudok-e segíteni, hogy valahova ő bekerüljön, vagy megtudjon valami információt, és akkor én ezeken iszonyatosan sokat tudok stresszelni, hogy most nekem szabad, ez etikus, nem etikus, most akkor én rossz köztisztviselő vagyok, hogyha segítek, vagy nem segítek, tehát melyik a rosszabb, és valószínűleg még sok-sok ilyen, hogy nálatok is vannak ilyen, vagy szóval ez így hogy jelenik meg a mindennapokban?
Az ajándéknál az, hogy elég határozott vagy az ügyfélel, akkor azért azért érti, hogy tehát nem fogja ott hagyni. Meg ugye mondjuk ennek is azért meg van a határozva, ugye a szabályzatban benne van, ugye nálunk 3600 forint, amit el lehet, 3600 forint értékben
lehet. Valaki valamikor meghatározta a 3600 forintot?
Igen, az benne van a köztisztviselői illetmény alapnak a, ugye azt hiszem a 10%-a, igen, mert a 36800, akkor annak a 10%-a körülbelül, amit lehet ajándékba adni, mondjuk, az most már szerintem egy Raffaello, ha bár nem tudom, mennyibe kerül. De hogyha teljesen véletlenül kapunk ilyet, akkor az véletlenül, tehát minimális esetben fordul elő, akkor az úgy helyes, szerintem, tehát érték alatti, és úgy, hogy azt az összes kollega kap belőle. Tehát, hogy ez ilyen, hogy semmiképpen se azt, hogy hazaviszem, és akkor majd utána nekem milyen tök jó, mert akkor én nekem van egy ilyen ajándékom. Tehát, hogy ez így. A másik, amit mondasz, hogy tudnál ebbe segíteni, abba segíteni. Ez megint egy azért nagyon érdekes dolog, mit ért rajta. Tehát megmondani, hogy hol találod meg azt a pályázatot, az is segítség. Az, hogy ő ezt hogy érti, azért ugye, ha Magyarországon élsz, akkor tudod, hogy ezt ő úgy gondolja, hogy esetleg valamit olyan sundám-bundám nekem.
El tudnád-e intézni?
Én erre azt a legjobb taktikát választottam az évek alatt, hogy én nem értem, hogy miről beszél. Tehát, hogy így reagálom rá, hogy egyszerűen ő látja rajta, vagy én fogalmas, tehát, hogy én azt játszom, mert nem fogom elmagyarázni, hogy képzeled. Én ezt az utat választottam, ez volt a legrövidebb.
Én nagyon azt mondtam, hogy én, amikor etikát tanítok, akkor is azt mondom, hogy a végső döntés az a te döntésed, és nem ítéllek meg érte. Ugyanakkor ezekben a kérdésekben viszont borzasztó sarkos dolgokat tanítok, tehát, hogy nem egyszer belehúzom a köztisztviselőket is abba, hogy felteszek ilyeneket, hogy mit tudom én, önkormányzati autó elmésze érte, valaért a csomagér, vagy...
Nyilván, amúgy elmennek, de amúgy
elmennek,
nem.
Persze, hogy elmennek,
de amúgy nem
hogy
lehet,
az rendben van, és akkor mondja, hogy hát igen, hogyha közel van, akkor rendben van, milyen közel van rendben, hány kilométerre van rá, és akkor próbáljuk meghatározni, hogy meddig van rendben, mert ez a 3600, ez egy eléggé exhas szám, és hát jól látjuk, hogy nem is tudjuk, hogy ez a 3600, ez hol van a Raffaellóhoz képest, és hogy én ezekben a dolgokban nagyon-nagyon határozottan azt képviselem, hogy nem itt elvek vannak. Tehát, hogy nem egy centire sem megyek el a postára, meg egyáltalán nem. Vannak ilyenek, amikor kitalálom azt, hogy megosztjuk, vagy nyilvánosan tegye le, vagy bármi, de hogy ezekben a kérdésekben az embernek elveinek kell lenni. Tehát, hogy én például még soha nem hívtam be projektbe barátot, hanem megpályáztattam, amikor lehetőségem volt arra, hogy ki a legjobb, és nem mérlegelési kritérium. Vagy, tehát én azt gondolom, hogy ezeknél a helyzeteknél lehet azt mondani, hogy én szétválasztom a munkámat a magánéletemhez, és abszolút nem hiszek ezekben ezek kis szívességekbe. Mert ezek a kis szívességeknek hol a határa, és nagyon-nagyon sok tapasztalatunk van arról, amikor tehetséges emberek, vagy a feladatra alkalmas emberek nem tudnak a feladathoz jutni, mert eljutottunk oda, hogy a haverok, vagy akik valami más módon jutottak hozzá, és ez senkinek nem jó. Ez egy rossz rendszer. Tehát ebben én elven sarkosabb vagyok, mert nem tudom, hogy hol vannak a határ. Különben nem tudom meghúzni a határt. Hogyha csúszik a piros vonal, akkor bármeddig elcsúszhat. Tehát, hogy...
Jó, akkor most kicsit átvezünk az ilyen csapat, meg milyen dolgozni az ilyen közigazgatási munkahelyeken. Akik hallgatják a műsort, azok tudják, hogy időről megosztom az ilyen kultúrsokjaimat a közigazgatással kapcsolatban, és az egyik ilyen kultúrsokkom a köztisztviselőikkel kapcsolatos, ugye minden évben valami történik a önkormányzatban azért, hogy megünnepeljük az ott dolgozó köztisztviselőket, és akkor ez mindig egy ilyen kultúrsokként ér engem, hogy mi történik ezeken a csapatépítő eseményeken. Egyébként évről évre én úgy érzem, hogy a Józsefvárosi önkormányzatnál ez fejlődik, de azért még mindig kicsit idegennek érzem magam ezeken az eseményeken, hogy pontosan ki szervezi ezt kinek, és vajon van-e, aki jól érzi magát egyébként. Úgyhogy innen jött az én, egyébként ennek az egész műsornak is kicsit innen jött az ötlete számomra, hogy beszéljünk arról, hogy milyen ezeken a helyeken dolgozni. Szóval, hogy szerinted milyen jó csapatépítési módok vannak a közigazgatásban, amik nem kínosak, meg nem elavultak, de nem is túl üzletiesek, meg nem túl drágák, mert nyilván a közigazgatásban nem tudnak megfizetni nagyon drága dolgokat, szóval hogy lehet jól építeni együtt dolgozó, együttműködő csapatokat ilyen nagy intézményeknél, amik azért kötötten dolgoznak, tehát hogy nem civil szervezetek, akik mondjuk meghatározhatják azt, hogy kb. Milyen a munkaidejük, meg mikor mit csinálnak.
Hát én azt hiszem, hogy csapatot az a teljes év alatt kell építeni.
Nem, ez egy nap.
Okay.
Mindig egy
tehát,
nap, igen.
Ilyen, tehát, hogy magyarul ez a csapatépítő tréning, ez a fogalom létezik, meg egyébként lehet nagyon jó dolgokat csinálni, de azért azt ne hagyjuk ki, hogy a csapat az 365 nap alatt épül, tehát az egész év alatt épül, és attól épül, hogy a mindennapokban miket csinálunk. Rá lehet erre rakni ilyen patronokat, ugye, amikor meglököm egy kicsit ezt a dolgot. És akkor a kérdés, hogy mivel lehet meglökni ezt? Mi kell ahhoz, hogy csapat legyen? Uh-huh. Hát kell az, hogy legyen egy közös értékén, kell az, hogy legyen bizalom, kell az, hogy legyen egymás között kommunikáció, kell az, hogy jó az, amikor vannak közös tapasztalataink, mert az ad egy ilyen kis tartalékot is a különböző feszültségekhez. Én azt gondolom, hogy egy csomó olyan cég is van, ahol jó berúgunk az a csapatépítés. Hát ez is egy tapasztalat, ez is egy közös tapasztalat. Lehet róla beszélni. Sokáig lehet róla beszélni.
Még évek múltán
is. Igen, még évek múltán is lehet beszélni. Elmenni egy wellnessbe, az is egy jó dolog, és azzal egy picit el lehet altatni az összes fájdalmat, de én azt gondolom, hogy nem ezek az igazán komoly csapatépítések. Én bármikor, amikor csapatépítést csapatépítői tréningem, egyébként tartok ilyen csapatépítői tréningeket is, tartok, akkor attól függően, hogy mi az igény. Tehát, hogy az igény az az, hogy most legyen egy olyan napunk, amikor nagyokat nevetünk is, amikor jól érezzük magunkat, amikor nem szakmával foglalkozunk, akkor is be lehet hozni olyan tevékenységeket, amik akár sportosak, akár társasjáték jellegűek, akár közös tevékenységek, csak az a lényeg, hogy ez úgy legyen felépítve, hogy utána egy pillanatra megállhassunk, és ránézhessünk, hogy mit csináltunk. Tehát én azt gondolom, hogy a csapatépítés az arról is szól, hogy facilitáljuk ezt. Tehát, hogy egyáltalán hogy csináljuk ezt végig. Én nekem meggyőződés, hogy etika tréningnél nagyobb csapatépítés nincsen, mert ott tényleg megbeszéljük azt, hogy akarunk tovább menni. Egy etika tréning után például van egy etikai kódexünk, amiben tényleg hiszünk is. De hogyha ténylegesen egy ilyen szórakoztató csapatépítést akarunk, akkor én legalább annyihoz szoktam ragaszkodni, hogy legyen sportos az aktivitás. Lehet, hogy átrakjuk egymást például egy pokhálón, és megérintjük egymást meg, hogy tényleg valamennyire sportos vagy, szembekötve vannak ilyen csapatépítő játékok is, szembekötve valamit megcsinálunk egy csapatban, de utána legyen meg az a pont, amikor leülünk és egy picit reflektálunk rajta, és azon a reflexión keresztül fogunk igazán épülni. Nem az érintésen keresztül csak. Tehát, és még egy nagyon fontos dolog, hogy én azt gondolom, hogy minden csapatnak, vagy minden szervezetnek másféle csapatépítés kell, olyan csapatépítés kell, amibe nem túlzottan megy ki a komfortzónájából. Kicsit ki kell vinni a komfortzónájából, hogy tapasztalat legyen. De azért valami teljesen más nem lehet elvárni az emberektől, mert az egy rossz élmény lesz. És azt már nem lehet utána visszahozni egy mókás játékkal, vagy egy jó megbeszéléssel. De számomra a csapatépítésben mindig az, hogy mi a célom, és abban a közegben én ezt hogy tudom úgy elérni, hogy ők erre emlékezzenek, és vigyenek valamit tovább benne. De ez az én csapatépítésem, vagy ez az, amikor én bevállalom. A rúgjunk be, wellness-ezzünk típusú dolgok szelepnek jók lehetnek kiereszteni, egy hétig hathatnak, vagy három napig hathatnak, de nem fogják erősíteni a csapatot. Viszont egy-egy ilyen játékon keresztül, és ez lehet nagyon játékos, és meg lehet olyan dolgokat, felszínre kerülhetnek olyan dolgok, amiket nem tudunk megbeszélni a munkahelyen. Tehát akár egy ilyen csapatépítés, ez egy picit lehet egy ilyen team coaching is.
És ismersz olyan önkormányzatot, ami... vagy nem biztos, hogy kormányhivatal, tehát hogy valamilyen nagy közfeladatot ellátó céget vagy munkáját, akik jól csinálják a csapatépítést? Tehát, hogy erre van egyébként Magyarországon példa, hogy nem csak wellness-eznek, meg berúgnak, meg
főzőversenyeznek. Mármint a csapatépítő tréninget, vagy a egész éves csapatépítést?
A csapatépítés, mint műfajt, hogy akkor ők tényleg építik a csapatukat. És nem csak mondjuk emelik a fizetést, mert azt gondolják, hogy akkor ott fognak maradni az emberek, hogyha jól emelik a fizetést.
Mondjuk az se rossz.
Az se rossz. Most ezt nem erre mondom, de mert egyébként, nem, ahogy beszéltük, tehát az egynapos, vicceskedős csapatépítés is tök jó, csak hogy most arról beszélünk, hogy ugye akkor tud jól működni a szervezet, hogyha ez egy folyamatos kultúra.
Ugye meg a közigazgatásban az is nehezíti a csapatépítést, nem csak azon az egy napon, hanem ugye az egész 365 nap alatt, hogy amit a Tessa mond, hogy emelik a fizetést, az oké, okay, az az egzisztenciális szorongást ugye nyilvánvalóan valamennyire csökkenti, ugye, de azért ugye azt mindannyian tudjuk, hogy a közigazgatás arról híres, hogy ott senki nem a jó módú embereknek a helye, és hogy ezen kívül mi az, amit még lehet tenni a zsákban futáson kívül,
igen,
a fizetés emelésen kívül. Én azt gondolom, hogy az őszinte és bizalman alapuló légkör szerintem.
Igen, azt szokták mondani, tehát hogy most meg egy picit kölcsön veszek valamit az üzleti világból. Az üzleti világban nagyon nézik a fluktuációt, ugye? Ez probléma a közigazgatásban is.
Abszolút.
És különösen a tehetséges embereket hogy lehet megtartani, ez egy alapvető kérdés, meg ezek az új generációk, tehát a fiatalokkal mit lehet csinálni, mert hogy másként válaszolnak a fiatalok. Nagyon sok képzett fiatal nincs is annyira beszorulva, tehát nem tudod csak pénzzel megfogni őket, ugye? És szeretnéd megtartani őket. És amikor ezt elemezték, akkor azt mondják, hogy az embernek végülis vannak személyes igényei, vannak közösségi igényei, vannak rövid távú és hosszú távú céljai, ugye? A fizetés az egy személyes igényem és egy rövid távú célom, ugye? Egy olyan közösségben lenni, amiben én jól vagyok, amiben nem aláznak meg, amiben hozzá tudok lenni, az nyilvánvalóan egy ilyen kollektív, egy ilyen közösségi igényem, és megint egy rövid távú igény. De egy olyan munkahelyen lenni, ahol én fejlődni tudok, ahol úgy érzem, hogy újabb és újabb kihívásokat kapok, és esetleg később képes leszek egy másik munkahelyre tenni. Na, ez már egy hosszabb távú igény. És itt jön be megint, amiről már beszéltem, ez a küldetés. Valami, ami rajtam túlmutat. Valami, ami egy nemes cél. Ez is nagyon-nagyon fontos az embereknek. És pont az üzleti világban, amire azt mondanánk, hogy sokkal cinikusabb, alapvetően arra jutnak ezek a kutatók, hogy különösen a céges fiatal generáció megtartása az mind a négy kell. Pénz, közeg, megfelelő közeg, fejlődési lehetőség, és valami magasabb cél, amit én fel tudok vállalni. És hogyha ez a négy megvan, akkor ő ott fog maradni. Akkor ő nem
fog elmenni. Tehát akkor nem a csocsóasztal és a babzsák fotel.
Abszolút nem. És nem az úgynevezett...
Már majdnem beszerezted őket, majdnem, hogy biztos majdnem, minden rendben
majdnem legyen. Majdnem legyen közbeszerzés erre.
És az üzleti életben sem nem a mosogató mellé tett borhűtő, és ezek nagyon fontosak, tehát különösen mondjuk egy Microsoft vagy egy IT cégtél, ahol nagyon sok neurodiverz ember dolgozik, azoknak nagyon fontosak ezek a dolgok. De alapvetően minden embernek ez a négy dolog meghatározó igénye.
Akkor azt még az ezt a négyet. Pénz?
Hát igen, az, hogy mennyi fizetést kapok, ez egy fontos dolog.
Értem.
Milyen közegben dolgozom?
A közeg.
Van-e fejlődési lehetőségem? Látom-e, hogy én valamit hozzáteszek, meg én is kapok ettől? És a harmadik, hogy van-e valami felettes szél, ami nekem energiát ad, amitől kihúzom magam, amire büszke vagyok, amit elmondok a vacsoránál a barátaimnak, ha megkérdezik, hogy mit csinálok. Ezek mind emberi dolgok, ez nem a racionális ember, ez az érző és gondolkodó ember. És az üzleti világban is egyre inkább azt látják, hogy ezzel a néggyel kell operálni. Tehát azt mondjuk, hogy egy értékajánlatot adok egy munkaerőnek, ma már egy korszerű cég ebben a négyben definiálja az értékajánlatot. És a közigazgatásban erre nagyon-nagyon sok lehetőség van.
Mire gondolsz? Mert azért a közigazgatásról nem mindig a sok lehetőség jut eszünkbe.
Arra van lehetőség, hogy már maga a közigazgatásban én hozzáteszek valamit a közhöz, vagy a közösséghez. Tehát egy önkormányzatnál dolgozni, és ott mondjuk egy szociális osztályon az emberekért dolgozni, ez már egy rajtam túlmutató cél. Ez nagyon-nagyon, ez tud embereket vezetni.
Ez a cél, ezt el kell magyarázni, hogy itt ez is cél, vagy ez pedig az, aki ezt csinálja, ez belülről is tudja?
Én azt gondolom, hogy amikor oda megy, akkor ez belülről is tudja, csak utána nem szabad megölni. Meg én azt gondolom, hogy egy vezetőnek az is a dolga, hogy ezt életben tartsa. Például van egy olyan fogalom, hogy etikai menedzsment, amivel én nagyon sokat foglalkozom. Milyen eszközeid vannak arra, hogy egy etikus környezetet hoz létre? Egy olyan környezet, amitől itt beszéltünk. Ennek például egy eszköze az, hogy amikor egy önkormányzatnál jönnek a különböző előterjesztések, csak egy fél mondatban valahogy legyen ott az is, hogy ez hogy kapcsolódik a mi értékeinkhez. Vagy amikor megbeszélünk a hétfői megbeszélésen, különböző ügyeket megbeszélünk, annak a főnöknek legyen egy referenciája arra, hogy ő ezt miért csinálja. És ezzel ő életben tudja tartani ezeket az értékeket a szervezetben. De ezek azok, amiket el szoktunk felejteni a sietségben. Miközben ezek nem kerülnek pénz. Az etikai management, tehát az etika fenntartás, az integritás fenntartása egy szervezetben az olcsó, vagy nem drága. Viszont folyamatosan oda kell figyelni, ettől nehéz. És ezek nincsenek benne a kultúrában. Nincsenek benne a szocializáció, nincsenek benne a gyakorlatokban. Talán még néha első alkalommal furcsán is bennék az emberek. Hogy én mégiscsak oda teszem a mellé, a döntés mellé, hogy de ezt azért is csinálom, mert ezt az értéket támogatja.
Meg szerintem ez azért is nehéz, mert a közigazgatásban a hierarchiának nagyon fontos a szerepe, és szerintem ahhoz, hogy egy szervezet etikusan működjön, ahhoz kell, hogy legyen az embereknek erejük arra, hogy például felszólaljanak abban az értelemben, hogyha valamiről viszont azt látják, hogy ez most nem az értékeinknek megfelelően megy. Tehát, hogy ugye egy nagyon hierarchikus rendszerben azért ezt nagyon nehéz megcsinálni, ez az egyik. A másik pedig, hogy azért mondjuk az önkormányzatok, de akár bármelyik közigazgatási hely, azért alapvetően a politikai akaratnak van a lerendelve, ami oké, mert a politikai akarat az ugye az emberek megszavaztak egy programot, vagy egy célt, vagy valamit. Tehát, hogy nagyon sokszor én úgy érzem, hogy mondjuk a köztisztviselők azok egy ilyen kettős szorításban vannak. Az egyik az, hogy ez a program, ezt kell csinálni, mert ezért választották meg a polgármestert, a másik meg egy hierarchikus rendszerbe dolgozunk, tehát, hogy én nem mondhatom meg a főnökömnek, hogy szerintem ő most egy helytelen döntést hozott. Most ez egy...
Én részvétellel foglalkozom, ugye? Hát, hát a részvétel az arról szól, hogy meghallgatjuk a stakeholdereket, állampolgárokat, vállalkozásokat, mindenkit, akinek bármilyen fajta köze van ehhez az ügyhöz, ugye? Akkor, amikor én egy részvételi folyamatot szervezek, egyáltalán nem biztos, hogy úgy szervezem, hogy azt mondom, hogy mondjátok el a véleményeteket, és azt fogjuk csinálni, hogy ti mondtok. Lehet, hogy egy részvétel arról szól, hogy én kinyitok egy ilyen részvételi fórumot, mert meg akarom érteni, hogy mi történik, de megtartom a döntési jogot. És akkor csinálom jól, hogyha a legelejétől mindenki tudja, hogy a döntést megtartjuk, és ez egy konzultációs fórum. Vagy mindenki tudja, hogy ez egy közös tervezési fórum, tehát az fog érvényesülni. Ezt tisztává kell tenni, ugye? Ez alapvető dolog az önkormányzatiságban is. És azt gondolom, hogy a hierarchia is így működik. A hierarchia nem azt mondja, hogy mindenki fogja be a száját. A hierarchia annyit jelent, hogy pontosan be van osztva, hogy kinek miben vannak döntési jogai, milyen folyamatok zajlanak, de nincs olyan elve a hierarchiának, hogy ha te egy szinten lejjebb dolgozol, és te tudod, hogy az hogy működik, és te látod, hogy ott valami konfliktus van, de ezt nem jelezheted, mert egyébként szeretném én is, mint főnök, hogyha jobban működne a történet. Ez kultúra, ez egy rossz vezetői felfogás. Egy értelmes vezető, az pontosan tudja, hogy nem lát rá mindenre, szüksége van arra, hogy információkat kapjon, és az, hogy lehetőséget adok a többieknek, hogy felvessenek gondolatokat, felvessenek kétségeket, felvessenek megoldási javaslatokat, ettől én egy cseppet nem vesztettem a saját döntési jogomból, egyetlen egy dolgot nyertem, hogyha ő úgy érzi, hogy látom, hogy meghallgattam, hogy lapot adtam neki, hogy megbeszéltük az ő javaslatait, lehet, hogy jobban fogok tudni dolgozni, és motiváltabb munkatársaim lesznek. Tehát nem a hierarchia akadályozza meg ezt a fajta kultúrát, hanem a vezetői kultúra akadályozza meg ezt a kultúrát. Még egy nagyon érdekes dolog, hogy ezen a vezetői akadémián egyre többet csinálom azt, hogy az elején elkezdem felmérni azt, hogy milyen mindsettel érkeznek, milyen gondolkodásmóddal érkeznek a vezetők. És most ez lehet, hogy sok mindenkit sérteni fog, de idén 4 ilyen vezetői csoportot vezettem Albániába, párhuzamosan 2 Magyarországon. Mind a 6-ban. Amikor az ember csinál egy ilyen felmérést, hogy irányító típusú vezetői eszközök, támogató ilyen coaching típusú vezetői eszközök, vagy delegáló, mindig a delegáló a leggyengébb. Tehát nem tanulunk meg delegálni, nem tanulunk meg felhatalmazni, nem tanulunk meg helyzetbe hozni másokat. És ez a, nem ellen, ez a hierarchiának részének kell, hogy legyen. Csak meg kell határozni, hogy milyen mozgástéren, miben dönthetsz te, és milyen felelősséged van ebben?
Az egész műsorban szerintem az egy nagyon fontos szál volt, hogy nagyon hangsúlyoztad a vezetőknek a felelősségét, és szerintem ez nagyon fontos, meg hogy az, hogy egy szervezet jól működik, meg olyan munkahelyi környezetet alakít ki, ahol az emberek jól érzik magukat, meg kiteljesednek, az nagyon sok szempontból a vezetőkön múlik, vagy, és nem is feltétlenül azt gondolom a formális vezetőkön, hanem akik vezető szerepet, felelősséget vállalnak, felelősséget éreznek, és most már lassan így a vége felé közeledünk, úgyhogy azért azt kérdezném tőled, hogy akinek most, aki még a közigazgatásban dolgozik, akár vezető szerepben, vagy felelősségteljes szerepben, és megjött a kedve, vagy elkezdett érdeklődni az iránt, hogy hogyan tudna ő maga ebben fejlődni, annak tudsz-e javasolni könyveket, képzéseket, hol nézzen utána, tehát hogy hogyan tudják még magukat fejleszteni azokat, akiket ez a téma érdekel.
Én nem ismerek minden képzőt most Magyarországon, de múltkor valami projekt miatt néztem az NKI honlapját, és ott is egyre inkább vannak ilyen képzések. Nem tudom milyen minőségben, tehát nem belenézni nem tudtam a pro bono-ba, mert hogy nincs hozzá accessem, de hogy egyre inkább megjelentek ezek a képzések ott is, ezek a vezetői készségek az egészen biztos. És én feltételezem volt kollégáimról, hogy jó minőségű képzéseket is tartanak. Én ezeket a vezetői akadémiákat csinálom, ezek nagyon másféle kurzusok, tehát egy nagyon ilyen beszélgetős, ilyen a saját problémáikról dolgozunk. Sajnos én Magyarországon akkor dolgozom, amikor nemzetközi projekt van, a közigazgatásban akkor dolgozom, amikor nemzetközi projekt van, de cégeknek nagyon sok ilyen vezetői tréninget tartok, és most tervezem is, hogy csinálok úgy tréninget, hogy bárki bejöhet. típusú tréninget. A másik, ami történt, hogy most például a vezetői akadémia volt, több polgármester is azt mondta, hogy ez tök jó, hogy mi itt ülünk, és egymás között beszélgetünk, de igazán akkor, ha lenne hatásos egy ilyen vezetői akadémia, hogyha én a saját jegyzőmet, néhány képviselőmet, meg a különböző részleget, a vezetőit be tudnám hozni egy ilyen csoportba, és mi együtt mennénk ezen végig, és együtt fejlesztenénk a saját vezetői készségeinket. És teljesen igaza van. Nekem egyszer volt erre lehetőségem egy kormányhivatal vezérkarával. Együtt tudtam tréningelni, és az nagyon-nagyon jó hatással volt. És én egyébként azt gondolom, hogy van olyan önkormányzat, aki simán megengedheti magának, hogy azt mondja, hogy rászánok egy pár napot, akár darabokban, és a teljes vezérkaromat együtt képzem, hogy ők megbeszélhessék, hogy ők ott milyen kultúrát akarnak. Mert egy ilyen vezetőképzés nem arról szól, hogy én megmondom neked, ezt így kell csinálni, hanem arról szól, hogy megtalálni azt, ami abban a közegben működik, azokkal az emberekkel és azokkal a kívásokkal működik. Tehát ezeket, én azt gondolom, hogy ezeket meg lehet csinálni. Közigazgatásban is, önkormányzatokban is. Csak most sokan mondták, hogy ők meg akarják csinálni, aztán majd meglátjuk, hogy a napi munka közben ez mennyire fog sikerülni. Könyvek. Én már említettem, a Csíkszentmihálynak van két könyv, ami le van fordítva, és azt gondolom, hogy ez a szemléletet, tehát, hogy jól kell lenni, hogyha jól akarunk teljesíteni, meg jól kell lenni a munkatársaimnak, hogyha azt akarom, hogy jó teljesítmény legyen, ez a jó üzlet is erről szól, közigazgatásra is jó a Csíkszentmihály jó üzlet, meg a jó életkönyve is erről szól. És hogyha ezt a szemléletet valaki megérzi, akkor már ezek az eszközök, ezek fognak jönni. Ilyen döntések, tehát a Kahnemanról már, a Kahneman könyv az egy HVG kiadása magyarul, a Sziboninak is van egy nagyon érdekes könyve az ilyen döntési csapdákról, tehát az pont arról, amit te mondtál, hogy nem, hát az ember az nem egyszerűen csak egy racionális lény, hanem nagyon-nagyon sok csapda van, és egy vezetőnek ezeket pontosan kell érzékelnie, hogy tudja ezeket a folyamatokat. Nem ismerek mindent, ami megjelent Magyarországon. Ami nagyon-nagyon fontos, még 1983-ban Harvard Negotiation projekt, tehát nagyon-nagyon régen korszakalkotó könyveik vannak a pont erről a kooperatív tárgyalásról, és azok megjelentek magyarul. A William Urinak két könyve, ezek léteznek magyarul, és az is egy szemléletváltás, hogy nem okvetlenül harcolnom kell, hanem együttműködnem kell. Ezek vannak magyarul.
Szóval fogjuk csinálni, hogy a podcastnak lesz leírása, és akkor beletesszük azt, hogy elkérem majd tőled ezt a könyvlistát.
Igen, és ezek mind szemléletváltó könyvek, mert én azt gondolom, a legfontosabb az a szemléletváltás, meg megérteni ezeket az emberi szükségleteket, mert én nem láttam még olyan vezetőt, aki nem azt akarta elérni, hogy jól dolgozzanak az emberei, és hozzátegyenek az emberei. Csak nagyon sokszor úgy gondolta, hogy ezt egy pórázzal, meg egy korbáccsal kell, miközben azért a modern gondolkodás azt mondja, hogy egy olyan közeget kell teremteni, ahol az emberek a legjobbjukat tudják adni. És ez a szemléletváltás lenne nagyon-nagyon fontos.
Köszönjük, szerintem ez elég jó végszó volt. Köszi szépen, tökéletes, és akkor szerintem most te fogod ezt lezárni.
Köszönjük, hogy meghallgattatok minket, köszönjük Puskár Krisztiánnak és Bozdai Balázsnak a szerkesztői, és Irsik Bencének a hangmérnöki munkát. Örömmel várjuk a visszajelzéseiteket, kérdéseiteket, a téma és a vendégjavaslataitokat. Írjatok nekünk a podcast@ezegyhivatal.hu címre. Ha nem akartok lemaradni egyetlen adásról sem, akkor kövessétek a Partizán Podcastok csatornáját, ahol még sok más izgalmas témáról hallgathattok műsorokat. És persze ne felejtjétek támogatni a Partizánt, hogy minél tovább tudjon működni.